Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nyílt hétvégét tartottak az EGRI szemináriumban. 15 a papi hivatás után érdeklődő fiatal jelentkezett. A program péntek estétől vasárnap ebédig tartott. A papnevelőintézet vendégei szentmisén, szentségimádáson ünnepélyes zsolozsmán vehettek részt, valamint a résztvevők a kispapokkal együtt szolgáltak az EGRI bazilikában Ternyák Csaba érsek vezetésével. Ezen kívül vetélkedő, társasjáték, valamint személyes beszélgetés lehetősége várta az érdeklődőket. Kőszegre is megérkezett a meg nem született gyermek vándorszobra, amely egy héten át volt látható a kőszegi Jézus szíve plébánia templomban, miközben gazdag programok szolgáltak a hívek lelki épülésére. Ez a megbocsátást hirdető vándorszobor nők ezreinek adta vissza a már-már elfeledett lelki békét. A meg nem született gyermek emléke sokaknak minden nap visszatérő fájdalom, amiről nem mernek beszélni. A szoborral való találkozás enyhülést nyújthat ezekre a sebekre, és segíthet feldolgozni az abortuszok emlékét. Ferenc pápával készített újabb interjúkötet jelenik meg április 3-án. Az Utód című könyvben a Szentatya elődjével 16. Benedekkel való kapcsolatáról is vall. Március 31-én a nyári időszámítás kezdetén életbe lépett a budapesti repülőtér új menetrendje, amely a slágerúti célok mellett számos izgalmas újdonságot is kínál mindazoknak, akik tengerparti kikapcsolódásra vagy épp egy új kultúra felfedezésére vágynak idén-nyáron, olvasható az Inforádió oldalán. Mától összesen 39 légitársaság 130 közvetlen desztinációjából választhatunk. A magyar fejlesztéspolitika a felzárkóztatásra koncentrál, de nincs válasza arra, hogy potenciálisan versenyképes régiókat hogyan tegyen valóban versenyképessé, mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Budapesten a Hazai Fejlesztéspolitika elmúlt 20 éve című konferencián. Navracsics Tibor kiemelte, hogy a főváros fejlettsége 2022-re elérte az Európai Unió átlagának 156%-át, a 2004-es 129%-ról. A Budapesten kívüli régiók ugyanakkor sokkal mérsékeltebb ütemben zárkóznak fel. Példaként említette, hogy a Dél-Dunántúl az Alföld, Pest vármegye és Észak-Magyarország felzárkóztatandó területek. A közösség építés és annak egyben tartása az élet egyik legnehezebb feladata, mondta Fülöp Attila, a belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Hernádvécsén, a Szent Györgyház átadásán. Hozzáfűzte, a közösség megtartása és az egyben tartása a mindennapi problémákkal és konfliktusokkal az egyik legnehezebb emberi munka, de annak gyümölcseként a gyermekvédelemben dolgozók átformálhatnak egy-egy életet. Fülöp Attila úgy fogalmazott, amikor a Miskolci Egyházmegye úgy döntött, Hernádvécsén is csatlakozik a felzárkózó települések programjához, azzal a legnehezebb közösségek felemelkedését és a helyiek jövőjét segítik. Végül a szerdai időjárásról. Délelőtt általában fátyolfelhős napos idő várható, délután délnyugat felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 16 és 21 fok között alakul. Híreinket hallották.
Akkor szerelmes igazán a leány, mikor tanul vali beget az utcán, mikor tanul vali beget szép szem ez égét mered, hajnal csillag, tudja jól, hogy kit szeret. Mikor szél dallamok táncolgatják a
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1848. mai szemmel. Erről beszélgetünk Huber Sebastian és Lesti Árpád politikai elemzőkkel. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Kezdjük azzal, hogy a múlt megértése sokszor jobb útmutatást kínál, mint a jelenlegi események elemzése. Lesti Árpádot hallják.
Véleményem szerint igen, ráadásul azt gondolom, aki a múltat nem ismeri, a jelent sem értheti. Vannak alapvető emberi tulajdonságok. Emberek által létrehozott szervezetekben, intézményekben pedig ezek a tulajdonságok ugyanúgy megjelennek. Így akár egy nemzetben is. Ha van egy nemzetnek egy bizonyos tulajdonsága, vagy pedig bizonyos érdeke, akkor az 200 év múlva is ugyanaz az érdek lesz. Ez sok esetben a földrajzi elhelyezkedése, a kultúrája, a múltja, a tapasztalatai, akár a szomszédos országok, akikkel kapcsolatba kerül, ezek alapvetően befolyásolják. Ha napjainkra nézzünk, akár a orosz-ukrán háborúra tekintünk, ha valaki nem érti a cári birodalom, a cári Oroszországnak a célkitűzéseit, a déli állandó meleg tengereknek a megszerzésének a vágyát, hogy állandóan kikötőjük legyen, ami használható, akkor annak meglepő lehet, hogy a Krímhez miért ragaszkodnak ennyire. Ha valaki viszont ezekkel bizonyos szempontból tisztában van, akkor az eseményeket sokkal jobban tudja értelmezni, sőt azt is ki tudja találni, hogy mi lesz a következő lépés.
Mennyire volt spontán jelenség 1848 márciusa?
Eredeti végzettségem történész, és a történészeknek általában van egy olyan, legalábbis amiket én olvastam, sokszor ilyen betegsége, hogy utólag mindent olyan természetesnek vesznek. Hogy minden úgy kellett, hogy történjen, ugye ebben benne van a marxista történetírás, ami sajnos Nyugat-Európában még mindig nagyon erősen jelen van, hogy hát, hogy a folyamatok és azok határozzák meg, és az egyének a fontosságát azt háttérbe szorítják. Pedig látható, hogy bizony egy-egy embernek, egy-egy csoportnak a fellépése az alapvetően tudja alakítani az eseményeket. Ha a márciusi forradalmat nézzük, sokan azt mondják, hogy hát, hogy ott a reformkor és utána ez a fajta gyúanyag már ott volt, csak lángra kellett lobbantani, de azért, ha korabeli sajtót, vagy akár költőket nézünk, mondjuk Vörös Martit, hogy a 40-es években miket írt, hát pont nem azt írta, hogy itt aztán mindjárt itt a forradalom, inkább azt írta, hogy ez a reformkor, nyilván ők még nem így hívták, ez egy nagy nekibuzdulás volt, de most már úgy minden olyan újra olyan testpedésben van. Tehát kellett egy csoport, a márciusi ifjak, országgyűlésbe Kossuth, aki tudott egy olyan helyzetet teremteni, amikor a meglévő társadalmi feszültségek, illetve a nyugat-európai hatások, mindenekelőtt a párizsi forradalom, hisz akkor ugye vigyázó szemüket mindig Párizsra vetették, kialakított egy olyan helyzetet, amikor forradalom alakult ki, és itt jön be, hogy Magyarországon azért ezek a forradalmak ritkán úgy zajlottak, mint máshol. Magyarországon mindig volt a forradalomban egyfajta ilyen megegyezéses vágy, sosem egyfajta anarchia hatott ezt át, itt is azért a március ifjaknak is voltak programjai, Kossuthnak is voltak programjai, és nagyon hamar az egész elment egy ilyen megegyezéses irányba, ennek köszönhetőek aztán majd az áprilisi törvények, de látható, hogy teljesen máshogy zajlott, mint ahogy mondjuk akár Bécsben, akár Párizsban.
Többször szó volt az európai forradalmakról. Ennek kapcsán kérdezem, hogy az európai forradalmak hatására közös európai tudat alakult ki?
Európának közös kulturális gyökerei vannak. Ezt ugye ráadásul a rómaiak, majd pedig itt a újabb időszakokban azért Napóleon idején a franciák, tekintve, hogy egy egységes birodalmat kívántak létrehozni, elég jól el tudták terjeszteni. Magyarországi helyzet, ez ugye tudott hozzá kapcsolódni. Azért a 19. században a művészetek és a tudomány által be tudtunk kapcsolódni abba a vérkeringésbe, ami mondjuk a brit szigetekre, akár a francia földre, német területekre, olasz területekre jellemző volt, hogy ott azért már egymással szorosan kapcsolatban voltak. És Magyarország is itt a 19. században tud ehhez kapcsolódni. Mint hogy mindig is figyeltünk arra, mi történt Nyugat-Európában. Tehát az az időszak, ami a török előtt volt, hogy Magyarország az európai területnek a egyik vezető katonai hatalma, jelentős állami bevétellel bír a király, és egy erős Tehát ez ugye megváltozik a török hatására, utána nekünk állandóan figyelnünk kellett arra, hogy mi történik nyugaton. Nyilván, hogyha történik forradalom, akkor akik ezzel egyet értettek, azok is keresték Magyarországra, azt le lehet-e fordítani, és mivel a problémák hasonlóan voltak, azért ne felejtsük el, itt azért az élelmezés Európában az egy központi kérdés 16., 17., 18. század folyamán, 1848-as időszakban is ezért előjönnek még járványok, emlékeztetünk még itt a századfordulón Észak-Magyarországon járvány is van. Alapvetően az, hogy hogyan lehet megoldani a problémákat, hogyan tudja az állam megszervezni az élelmezést, az egészséges életmódot, ezek azért felmerülnek. De azért más is Magyarország. Amellett, hogy vannak hasonló problémák, vannak hasonló ügyek, amiket föl lehet emelni, azért más is, hiszen nálunk a nemzeti szabadság az nem olyan fokon áll, ami megfelelt volna nyugati államok szintjérhez. Értve ezzel azt, hogy mi magyarok ezer éve itt lévő nemzetként több száz évig egy magyar király uralkodás alatt vagyunk, most pedig elnyomnak minket a Habsburgok, legalábbis ez ugye az egyik nézet, és ez az egyik álláspont, ami végig húzódik itt a 19. században, hogy nem vagyunk önállóak. Ez, hogy hogyan lehet előrébb jutni, hogyan lehetne fejlődni, hogyan lehetne biztonságosabban élni, ez természetesen mindenhol téma. Hogy európai tudatról beszélhetünk-e, hogyha ezeket veszük? Én azt gondolom, azért van valami kultúra, ami összeköt, de úgy hiszem azért a 20. század második felében, ami mondjuk a második világháború után kialakul, hogy próbáljunk egy európai közös tudatot létrehozni és a nemzetállamokat meglépni, ez azért ebben a korszakban még nem jellemző.
Kossuth Lajos a nemzeti liberalizmust képviselte. Az akkori liberalizmus köszönő viszonyban sincs a mai meghatározásával.
Nagyon nehéz is a mai korból értelmezni, mit jelentett akkor a liberalizmus, hogy a szabadságvágy és az a fajta társadalmi kötöttségek, a születési előjogoknak a kötöttsége, ami ma már ilyen szempontból nem jellemző, egyszerűen értelmezhetetlenné teszi mai fejjel azt, hogy mi történt akkor, ha nem ismerjük a viszonyokat. Akkor, és ezt sokan elmondják, a liberalizmusnak az az egyik tragédiája, hogy ugye az alapeszményei, lásd ezt a születési előjogok alapján történő osztályba sorolást, egyfajta kasztrendszert, ezt már meghaladta az idő, és azért, amiért küzdött, az lényegében a többi politikai csoportosulás is átvette, és ezért hát kicsit ilyen kényszeresen a mai liberálisok mindig találnak újabb és újabb csoportokat, egyre marginálisabb csoportokat, és sok esetben nem is feltétlenül pozitív, hanem lehet mondani bizonyos szempontból deviáns csoportokat, akiket aztán a zászlójukra tűznek, hogy hurrá, akkor az ő érdekeiket, meg az ő jogaikat is védeni kell. Kossuth ezzel szemben két dolgot szeretett volna, az országot kirángatni, kiszakítani abból a viszonyrendszerből, abból a kötöttségekből, amiben akkor élt, modernizálni, de nem csak olyan értelemben, hogy Széchenyi, hanem politikai értelemben is jóval erősebben a népképviselet felé elmozdulva. És a másik oldalról pedig abszolút a nemzeti függetlenség, a nemzeti önérdek érvényesítésnek a talaján állt, neki az, hogy magyarság, magyar, az teljesen egyértelműen hívószó volt. Ugye nagyon keveset beszélünk ma Kossuthról, a Kossuth-Széchenyi vita az, ami a mai megközelítésben teljesen fals hangokat kap, az azért nagyon sok mindent elfed abból, amit Kossuthról annak idején mondtak. A 19. századnak, ha a politikusi teljesítményt nézzük, kevés jelentősebb politikusa volt, úgymond a világon, ha azt nézzük, hogy mondjuk valaki hogy volt képes politikusként megszólítani a tömegeket. Tehát azért a forradalom kapcsán, vagy a nagy beszédek kapcsán mindig előkerül az, hogy képes volt egyébként sok esetben olyan ügyek mellett is, akkor is a sikernek a reményét fölébreszteni, amikor ő maga nem hitt benne. Ez egy nagyon érdekes kettősség, hogy miközben ilyen gyújtóhatású beszédeket mondott, mert egy meglehetősen melankolikus, szkeptikus ember volt, és azért a hatását nehéz lábecsülni, amikor azt lehet a visszaemlékezésekből olvasni, hogy mondjuk angol nyelven, ami nyilván nem volt a sajátja, tudott olyan beszédeket mondani Angliába, vagy Amerikába, ami egészen hihetetlen hatást váltott ki, tehát nem véletlen, hogy Amerikában szobra van a törvényhozásban, település van róla elnevezve, tehát azért ő akkor egy romantikus nemzeti hős volt, aki egyébként képes lehetett volna arra, hogy a magyarság ügyét olyan szempontból is előre mozdítsa, hogy miatta is a magyarokra alapvetően akkor még a 19. század közepén, egészen egyébként a legvégéig, 19. század végéig pozitívan néztek Európában, vagy akár Európán kívül. Aki egy kicsit utána olvas, az döbbenten látja, hogy milyen Kossuth kultusz uralkodott Magyarországon. előjön az, amiről beszéltünk, hogy hát magyar sajátosság, ez a fajta kettősség, hogy ugye Kossuth Lajos és Ferenc József képe az sok vidéki kúriába egymás mellett, vagy egymáshoz közel volt kitéve. Azért a magyarság azért alapvetően Kossuth Lajos tekintette vezetőjének. Ferenc József kultusz az egy erőltetett kultusz volt. Kirakták a képét, mert kötelező volt, de egy síkú ember volt. Kossuth Lajos ezzel szemben nem ilyen volt. Az is nagyon érdekes egyébként ebben a kultuszban, hogy azért Batthyány Lajos és Ferenc József képét azért nyilván nem tették egy helyre, tehát azért a tisztességnek volt egy olyan alapszabálya. Azt nem felejtették el soha, hogy ki volt akkor a császár, aki kivégeztette őket, tehát hogy azért volt egy ilyen erős kettősség, de kétségtelen, hogy Kossuth Lajos egy nagyon-nagyon meghatározó személyiség, és ezek a mából visszamutogató, kinek volt igaza típusú vitáknak részben semmi értelme nincsen, részben történelmietlen. Ha valaki megnézi a Batthyány kormánynak az összetételét, akkor sajnos azt kell mondani, hogy valószínű, hogy rögtön az elején úgymond a legjobbat, legerősebbet kiválasztottuk, mert azért annál a kormánynál szakmailag felkészültebb, a haza sorsa iránt elkötelezettebb embereket nagyon nehéz találni, mint akik abban a kormányban voltak, és hát egytől egyig mindegyikből utcanév lett, és hát nem véletlenül.
Az áprilisi törvények alapozták meg a 19. századi jogállamot. Sebastian is említette a népképviseleti rendszert. Az első országgyűlés volt, amelyet a népképviseleti rendszer alapján tartottak.
A téma vagy az ügy alapja az, hogy minél többen részt vehessenek a közös ügyek döntésében. A korábbi évszázadokban Magyarországon egy kiváltságos rétegnek, tehát a nemességnek volt meg az a lehetősége, hogy követeket küldjön a vármegyéken keresztül, tehát földrajzi alapon, ahol éltek, időről időre megválaszthatták a követeiket, de hát ez sok esetben ez néhány család, akár egy megyét is tekintve, akinek ott vannak a birtokai, és az ő joguk volt azt eldönteni, hogy ki legyen a követ. Ennek következtében nagyon korteskedni sem kellett. Annak ugye megvannak a maga történelmi dokumentumai, hogy micsoda ivászatok, etetések, mulatozások előzték meg ezeket a követválasztásokat. Ezek egy csapásra nem múltak el 1848 után sem, de az az óriási dolog megtörténik, hogy körülbelül a népességnek a 10%-ának lesz Magyarországon szavazati joga. Ma itt a 21. században erre azt mondhatnánk, hogy milyen alacsony, de tudnunk kell, hogy az a korszakban ez egy kifejezetten magasnak nevezhető érték. Minden 20. életévét betöltött férfi megkapta a szavazati jogot, természetesen voltak megkötések, így ennek hatására egy csapásra 1-2%-ról 10%-ra ugrik azoknak a száma, akik Magyarországon dönthetnek. És érdekessége ennek az első népképviseleti országgyűlésnek, szintén mai fejjel, hogyha nézzük, hogy ez ugye 1848 nyarán történnek meg ugye a választások, nem egy napon zajlik, hanem időben el vannak ezek tolva egymástól, meg van határozva, hogy melyik megye mekkora, hányan élnek benne, ennek hatására, hogy hány képviselőt lehet választani, így kialakulnak gyakorlatilag az egyéni választókerületek, ahol meg lehet választani a követet. Úgy külön ki kell emelnünk, hogy vannak bizonyos városok, akik kvázi a megyétől függetlenül saját polgárai közül választhatnak jelölteket, illetve vannak ugye a megyék. Ezeken a szavazási alkalmakon megvannak a korteskedések, leitatások, szóval zajlik a kampány, nem volt ez annyira még szigorúan rögzítve, hogy mit lehet és mit nem lehet tenni. Tehát a személyek közötti kapcsolat nagyon erős, mert azért itt is azért az emberek bőven ismerik egymást. Összeül ugye 1848. július legelején az első népképviseleti országgyűlés az egykori Rödútban, és ezzel igazából kezdetét veszi Magyarországon a parlamentarizmusnak, annak a korszakának a története, ami már szorosan összekapcsolható napjainkhoz. Azt azért még érdekességként említsük meg, hogy egykoron Magyarországon Erdély nélkül ugye 377, tehát közel ugyanannyi országgyűlési képviselővel vette kezdetét a népképviseletnek a munkája, mint amennyi 1990 után is volt, hiszen akkor ugye 386-an voltak. Tehát egy jóval kisebb országban, de körülbelül ugyanannyi képviselő vett részt. Ez csak azért nagyon fontos, mert ez azért jól jelzi, hogy nagyon sokan oda tudtak egyébként férni. Tehát ugyan 10% tudott szavazni, de ténylegesen azért ez a közel 400 fő, ez azért egy nagyon egy jelentős szám. Tehát aki közéletileg aktív volt, az jó eséllyel részt tudott venni az országgyűlésnek a munkájában.
Tehát valójában akkor még nem beszélhettünk általános szavazásról.
Abszolút nem, tehát ez az általános titkos, egyenlő és közvetlen, erről egyáltalán nem beszélhetünk. Egyrészt nincs titkosság, hiszen sok esetben közfelkiáltással szavaznak meg valakit jelölté. Deák Ferenc kapcsán tudjuk nagyon jól a 60-as, 70-es években, hogy rendszeresen ellene senki nem indult el. Tehát így aztán tényleg lehet nyugodtan közfelkiáltással megválasztani valakit követté. És nem beszélhetünk arról se, hogy egyenlő lett volna, kintve, hogy hát előfordulhatott, hogy az egyik választókerületben többen élnek, mint egy másikban, de hát pusztán, vegytisztán egyenlőt szinte lehetetlen létrehozni, hiszen az azt feltételezné, hogy mondjuk itt is 10 000 ember szavazhat, ott is 10 000 ember szavazhat, itt is elmegy mindenki szavazni, ott is elmegy mindenki szavazni, és akkor el lehet mondani, hogy valóban egy embernek a szavazata itt is ugyanannyit ért volna, mint ott, hiszen egy a 10 000-hez, na de hát ilyen soha nincsen sehol, erre csak törekedni lehet. És hát ugye a közvetlenség az még ami úgy, ahogy működhet, hiszen a választópolgárok megválasztják a saját követüket, aki onnantól kezdve saját lelkiismerete alapján dönt. De a lényeg az, hogy a mai főbb kritériumoknak természetesen ezek a választási rendszerek még abszolút nem felelnek meg.
Miként lehet összefoglalni vagy jellemezni 1848 hatását napjainkra? Felelhetők-e bizonyos fajta párhuzamok?
Több kutatás zajlik, Csizmadi Ervin nagyon széles körűen foglalkozott ezzel, hogy a magyar politikának vannak bizonyos mintázatai, amik azóta jelen vannak, hogy Magyarországon politika van, és azért az a fajta modern politika, ami ma is jellemző, részben a forradalom, részben előtte a reformkor során alakul ki. Azt azért hozzá kell tenni, hogy magyar az mindig is egy politikus nemzet volt, ugye az nem szabad elfelejteni az, hogy Magyarországon legyen országgyűlés, és hogy a Habsburg uralkodók tartsanak országgyűlést, az mindig egy fő követelése volt egyébként még az udvarhű nemeseknek is. És hát ugye azt sem szabad elfelejteni, hogy Magyarországon egész világot egyébként nézve az egyik legnagyobb hagyománya van az országgyűlésnek, egyfajta parlamentáris berendezkedésnek, hogyha az aranybullához vezető utat nézzük, vagy pedig más ilyen nemesi gyűléseket, akkor ezek egészen fantasztikus hagyományt jelentenek. Ugye ha konkrétan 48-49-re nézünk, akkor bizony azok a fajta elgondolások, amik ma is sokszor problémát jelentenek, vagy törésvonalat jelentenek, akkor is megjelentek. Megjelent ugye a haza, a nemzeti függetlenség, a nemzeti szuverenitás kérdése, hogy egy nagy egységben jelesül a Habsburg birodalomban, mi feloldódunk, vagy az érdekeinket tudjuk-e érvényesíteni. Ez egy óriási vita volt, ugye Kossuth is igazából nem akart trónfosztást, aztán utána a történelem ebbe kvázi, illetve a Habsburgok fellépése belesodorta, de ez egy komoly vita volt, és utána is az maradt. És hát az, hogy a haza és haladásból a haladás, tehát hogy a liberalizálás, a fejlesztés, fejlődés, az hogy tud úgy megtörténni, mert azért a magyar meg ilyen szempontból mindig is egy konzervatívabb nemzet is volt, hogy azért az alapok ne változzanak, az a fajta nyugalom meglegyen, ami mindig is jellemző volt. És van egy nagyon érdekes dolog, ez is egyfajta mintázat, ugye rögtön, ahogy megtörténik a forradalom, ugye kialakul egyfajta kormánypárt, de viszont azt látni kell, hogy az akkor is jellemző a magyarokra egy ilyen hangos kormányellenesség, akár asztalcsapkodás, karcsörgetéses kormányellenesség, majd a úgymond a szavazófülke magányában, ugye tudjuk, akkor ez még nem volt, de azért általában biztosra, ugye a nagy kormánypártra szavaztak. És hát ezt lehetett látni az ő szavazásán, és nyilván mindenki lelkes volt, hogy Petőfi a nemzetköltője, de hát azért a parlamentben vagy az országgyűlésben küldjünk azért valami nyugodt kormánypárti szintelen szaktalan figurát. Az is egy nagyon érdekes és előremutató, ahogy egyébként a különböző politikai vitákat akkor kezelték, avval a vehemenciával, avval a hősiességgel, ami tényleg minden hozzászólásban megjelent, és aztán a háttérben pedig, hát ha utána olvasunk, az néha, hogy mondjam, kicsit, ha nem is dönti le az akkori nagyok szobrát, de legalábbis reszel rajta valamit, de azért háttérben ezek a korrupció, a különböző befolyásolások ugyanúgy megjelentek, és hát ugye voltak a nagyok, de hát ugye majdnem 400 képviselőből azért voltak kevésbé, hogy mondjam, nagyszerű figurák is, akik aztán ide-oda csapódtak épp attól függően, hogy honnan milyen ígéreteket kaptak. De azt azért nem szabad elfelejteni, és amikor ilyenek, erről beszélünk, és ezek mindig egy történelmi érdekességek lesznek, hogy az a kormány és az a parlamenti többség egyébként sok esetben az ellenzékkel együttműködve nagyon rövid idő alatt nagyon komoly modernizációt, hajtott végre. Létrehozott egy magyar kormányt, aminek ugye nem volt előzménye, egy intézményrendszer, pénzrendszer, tehát ez nagyon-nagyon sikeres volt, mindezt egy háború közepén, és mindezt úgy, hogy azon háború során ugye Európa egyik legnagyobb hadseregét, az osztrák hadsereget leverték a magyarok, és mindig azt mondják, hogy történelemben nincs ha, de mindig ebben foglalkozunk ettől függetlenül, tehát ez mutatja, hogy mégiscsak van ha. Tehát az azért elég megalapozottan állítható, hogyha nincs a cári beavatkozás, akkor nem lett volna esélye a Habsburgoknak győzni a forradalom ellen, de ettől még a forradalom eszméje az tovább élt, és még egy dolgot azért nem szabad, és ez, amiről legkevesebbet beszélnek. Magyarnak lenni a 19. században Magyarország területén egészen a forradalomig, az egy vállalás kérdése volt, de nem lett megméretve. A forradalom és szabadságharc során és utána meg lett méretve, és volt egyfajta romantikus vágy egy csatlakozáshoz, ez a nagyszerű nemzethez, amelyik ugye egészen legvégéig kitartott, és bizony ez Magyarországnak a demográfiai vagy a nemzetiségi viszonyait alapvetően változtatta meg, hiszen ott nagyon rövid idő alatt nagyon sokan asszimilálódtak a magyarsághoz. Lásd mondjuk Budapestet, ami 48-ban hát mindennek volt nevezhető, de magyar többségű városnak nem. És ebben azért nagyon nagy szerepe volt annak, hogy a 48-49 során a magyarság egy olyan teljesítményt tett le az asztalra, ami vonzó volt, hogy akkor ehhez a néphez, amelyik ilyen hősies és bátor, akarok én is tartozni.
Ennek kapcsán felvetődik a kérdés, vajon napjainkban mit jelent a hazaszeretet?
Talán a hazaszeretet ott kezdődik, amikor az ember a saját egyéni érdekeit háttérbe tudja szorítani a hazájának az érdekeivel szemben. Itt arról van szó, hogy a döntéseit az alapján és a cselekedeteit az alapján hozza meg és az alapján határozza meg, hogy mit tart a hazájának legjobbnak. Ez különbözteti meg sok definíció szerint mondjuk az államférfit a politikustól, mert az államférfi előre gondolkodik és a nemzetében gondolkodik, a politikus pedig sok esetben a pillanatnyi lehetőségeket mérlegeli. De én úgy gondolom, hogy ez az a megfogalmazás, ami talán leginkább meg tudja adni, hogy mi az, hogy hazaszeretet.
Magyarországon ez is speciális, hiszen a haza és a nemzet határai nem esnek egybe. Én azt gondolom, hogy ebben a mai, hát leglehetősen furcsa, diffúz korban, amikor minden alapérték megkérdőjeleződik, hazaszeretet, nemzetszeretet az azt jelenti, aki a magyarság fennmaradásáért, hiszen ez azért mindig kérdéses, és ugye a reformkorban is kérdéses volt, illetve azért, hogy a magyar kultúra a maga értékeivel megmaradjon, ezért tesz ezt bármilyen módon, előmozdítja és fölismeri azt, hogy és ezek a nemzeti sajátosságok, ezek nem valami fajta idejét múlt dolgok, hanem olyanok, amik gazdagítják úgy az életünket, mint ahogy egyébként egész Európát.
Kedves hallgatóink, Huber Sebastian és Lesti Árpád politikai elemzőkkel beszélgettünk. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Mennyország, akkor én csillaggá változom. A lányka, te vagy a pokol, hogy egyesüljünk, én elkárhozom. Thank you. virágok vagy virágod.
Látnám a fényed, jobban nem vágynám. Ha tudnám, hogy érzed, akkor sem bánnám. Épp úgy, mint mások, nem láthatlak már, de a szívemben tudlak, az több annál, ami jár. Csak sejtem a nappalt, fényben is álmodok. A tömegben állva is egyedül vagyok. De szeretném hinni, hogy jobb lesz, mi vár. Szívemben tudlak, az több annál, ami jár. Éjszakákban, nagyváros szajában, hideg szélben, tenger morajában, hajnalok fényében, súgom a neved, alkonyat kékjében, halok meg veled. Világban járva nekem tűrnöm kell, hogy mit kéne látnom, mások mondják el. Még tipornak rajtam, lelkem nálad jár, de szívemben tudlak, az több annál, ami jár. Éjszakában, nagyváros szajában, hideg szélben, tenger morajában, hajnalok fényében, súgom a neved, alkonyat kékjében, hallok meg veled.
Hallok meg veled, hajnalok fényében, súgom a nevet, alkonyam kékjében, hallok meg veled.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a lélek szavában a betegek kenetéről. Az elmúlt alkalommal arról elmélkedtünk, hogy vajon kik vehetik föl a betegek kenetét, és bátorítottuk a kedves testvéreket, hogy merjenek élni Krisztus segítségével, ha betegek, és ha súlyos kórházi műtétre készülnek. Ki szolgáltathatja ki a betegek kenetét? A katolikus egyház katekizmusa az 1516-os pontban azt írja, a betegek kenetének kiszolgáltatói kizárólag a papok, megjegyzi a katekizmus, a püspökök vagy áldozó papok. A betegek kenetét tehát csak fölszentelt pap, püspök szolgáltathatja ki. A lelkipásztoroknak pedig kötelességük, folytatja a katekizmus, oktatni a híveket e szentség jó téteményeiről. Vagyis megértetni a híveket, hogy Isten nem azt akarja, hogy az ember a betegek kenetének fölvételével lemondjon minden reményről, hanem bízzon az Isten irgalmas jóságában, és abban, hogy az Isten ott van a beteg ágy mellett is. Éppen ezért fontos, hogy a híveket bátorítani kell, hogy papot hívjanak, és a szentséget fölvegyék. De érdekes módon a katekizmus azt is megjegyzi, hogy nem csak a papok feladata ennek a buzdításnak az elmondása, hanem maguknak a híveknek is. A betegeket pedig föl kell készíteni e szentség fölvételére. Megint csak, nem egyedül a papság feladata ez, bár biztos, hogy a tanítás a szentség fölvételéről különlegesen is az ő feladatuk. De az egész egyházi közösségnek ott kell állni a betegek mellett, így írja a katekizmus, egészen különlegesen körül kell vennie imádsággal és testvéri gondoskodással. Vagyis a hívők közössége kell, hogy ott álljon a betegek mellett, imáival kísérje, és szeretetével gondoskodjon róluk. Hogyan szolgáltatják ki ezt a szentséget, kérdezi A katekizmus így ír. Mint minden szentség, a betegek kenete is liturgikus és közösségi esemény. Második vatikáni zsinat liturgikus konstitúciója ír erről. Akár otthon, akár kórházban, vagy templomban, akár egy betegnek, illetve a betegek egész csoportjának szolgáltatják ki, ez a liturgikus és közösségi jelleg kell, hogy megmaradjon. Nagyon megfelelő, hogy az eukarisztia az Úr húsvétjának emlékezete keretében kerüljön kiszolgáltatásra. Amikor a körülmények megengedik, a betegek kenetét megelőzheti a gyónás, és követheti a szentáldozás. Az eukarisztia, mint Krisztus húsvétjának szentsége, a földi zarándoklét utolsó szentsége, az útra való, az örök életbe történő átmenethez. Vagyis, ez egy nagyon fontos és lényeges mondat, hogy a betegek kenete a szent útra valóval, az eukarisztiával válik teljessé. Megjegyzem, templomban, ha közösségileg szolgáltatják ki a betegek kenetét, az mindig szent mise keretében történik, legalábbis legjobb tudomásom szerint. A szentáldozás azonban mindig hozzátartozik a betegek kenetének kiszolgáltatásához, kivéve, ha a beteg már nem tud áldozni. A szó és a szentség megbonthatatlan egészet alkot. A bűnbánat fölindítása, majd igeliturgia nyitja meg a szertartást. Krisztus szavai és az apostolok tanítása fölélesztik a beteg és a közösség hitét, hogy az Úrtól kérjék lelkének erejét, mondja a katekizmus az 1518-as pontban. Vagyis a liturgia az egyház fölépítése alapján tartalmazza a szentírást, tartalmazza a közös imádságot. A szentség kiszolgáltatása lényegileg a következő elemekből áll. Az egyház papjai kezüket csöndben fölteszik a betegekre, az egyház hitében imádkoznak a betegekért, ez a szentség epiklézise, vagyis Szentlélek hívása, föladják a kenetet, lehetőleg a püspök által megszentelt olajjal. Itt jegyzem meg, hogy a betegek kenetén a püspök, a megyés főpásztor az úgynevezett olajszentelési misében nagy csütörtökön áldja meg. De van lehetőség arra is, hogy ha nem áll rendelkezésre e megszentelt olaj, megáldott olaj, akkor a pap maga áldjon meg növényi olajat, és azzal kenje meg a beteget. Az előírás azonban az, hogy hiába marad meg ez a pap által megáldott olaj, mégis minden egyes alkalommal újra meg kell áldani, míg a püspök által megáldott olajat csak, idézőjelben csak, használni kell, hálát kell adni a megáldott olaj fölött, és megkenni vele a beteget. Most pedig rátérhetünk arra, hogy mi a hatása a betegek kenetének. A katekizmus a következő pontokat mondja. Az 1520-as pontban a Szentlélek különleges ajándéka. A szentség első kegyelme a megerősítés kegyelme, a lélek békéje és ereje azoknak, a nehézségeknek a legyőzésére, melyek a súlyos betegséggel vagy öregséggel járnak együtt. E kegyelem a Szentlélek ajándéka, mely megújítja az Istenbe vetett hitet és bizalmat,
és az erőt a gonosz kísértéseivel, nevezetesen a kétségbeesés a halálfélelem kísértésével szemben is. Az Úrnak-e segítsége a Szentlélek erejében akarja elvezetni a beteget a lélek gyógyulásához, de a test gyógyulásához is, ha ez az Isten akarata, és ha bűnöket követett el, bocsánatot nyer. Vagyis próbáljuk egy kicsit értelmezni ezeket a szavakat, a szentség, mint minden szentség, a betegek kenete is, a Szentlélek különös ajándéka, különleges ajándéka. Megadja az embernek a megerősítést és a lélek békéjét. Nem egyszer tapasztaltam lelkipásztori szolgálatom alapján, idejében, hogy amikor ezt a szentséget valakinek kiszolgáltattam, nemhogy ideges lett volna, hogy mi lesz vele, meg kell halni, hanem pont az ellenkezője, megnyugodott. Nem én nyugtattam meg, ezt mindig hangsúlyozni szoktam, hanem a Szentlélek, a szentség az, amely ezt a lelki békét megadja. Fontos, hogy erőt ad az Istenbe vetett hitre, és fontos, hogy a kétségbeesést és a halálfélelmet is segít elmulasztani, amint az imént megemlítettem. A betegek kenete, ha a beteg nem tud szentgyónást végezni, egy bánat fölindításával képes a bűnök bocsánatára is a Jakab levél alapján. Innen folytatjuk a következő alkalommal, és próbáljuk befejezni a betegek kenetéről szóló elmélkedéseinket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90.